A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek így fennállva a 119. Zsoltár első versét, az oly emberek nyilván boldogok. Hallgassuk meg testvéreim Isten igéjét a mai napra kijelölt ószövetségi igénkből. A Krónikák első könyve 13. fejezetét olvasom, melyet figyelemmel és helyünket elfoglalva hallgassunk. Tehát a Krónikák első könyve 13. fejezetében így van megírva Isten írott igéje. Tanácsot tartott pedig Dávid az ezredeknek és századoknak fejeivel és minden előjárókkal. És mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének, ha nektek tetszik, és ha az Úrtól, ami Istenünktől van, küldjünk el mindenfelé a mi atyánk fiaihoz, akik otthon maradtak Izrael minden tartományaiban, velük együtt a papokhoz és lévitákhoz, az ő városaik és vidékeik szerint, hogy ők is gyűljenek hozzánk. Hogy hozzuk ide a mi Istenünknek ládáját mi hozzánk, mert a Saul idejében nem törődtünk vele. És mondta az egész gyülekezet, hogy úgy kell cselekedni, mert igaznak látta téke dolog az egész nép előtt. Összegyűjté azért Dávid mind az Izrael népét Egyiptomnak, Nílus folyóvizétől fogva egészen Hámátig, hogy az Istennek ládáját elhozzák Kirjátjárimból. Felment azért Dávid és vele az egész Izrael Balába, hogy Kirjátjárimba, amely Júdában van, hogy onnan elhozzák az Istennek ládáját, mely az ő nevéről neveztetik, aki a kérubok közt ül. És helyezték az Isten ládáját az Abinádáb házából egy új szekérre, Uzza és Ahió vezetik a szekeret. Dávid pedig és az egész Izrael táncoltak az Isten előtt teljes erővel, énekekkel, citerákkal, hegedükkel, dobokkal, cimbalmokkal és kürtökkel. Mikor pedig jutottak a Kidon szérűjéhez, Uzza rátette kezét a ládára, hogy megtartsa, mert az ökrök félretértek. És az Úrnak haragja felgerjedt Uzza ellen, és őt megverte, hogy rátette kezét a ládára, s meghalt ugyanott az Isten előtt. Akkor Dávid igen megdöbbent, hogy az Úr így csapással sújtotta Uzzát, azért azt a helyet minden napig Péres Uzzának nevezik. És félni kezdett Dávid azon a napon Istentől, mondván, miképpen merjem magamhoz bevinni az Isten ládáját. És nem vitte be Dávid magához a ládát a Dávid városába, hanem elhelyezte azt a Gitteus Obed-Edom házában. És az Isten ládája Obed-Edom házában volt 3 hónapig, és megáldá az Úr Obed-Edom házát, és mindenét valamije volt. Boldog, aki olvassa, boldog, hallgatják e könyv profétálásának beszédeit, mondja Isten igéje a Jelenések könyvében. Így helyünkön maradva csendesedjünk el, alázzuk meg magunkat az Úr előtt, imádkozzunk. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged, örökkévaló Urunk, a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy azért rendelted ezt a napot, hogy közösen hallgassuk a te igéd áldott üzenetét. Köszönjük, hogy ez azért lehetséges, mert itt vagy közöttünk, bár szemünkkel nem látunk, mégis engedd meg, hogy halljunk téged, és legfőképpen azt, hogy ne csak halljunk, hanem értsük is azt, amit nekünk mondani akarsz. Köszönjük, hogy jöhettünk hozzád a mögöttünk levő hét minden öröméből vagy bánatából. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd a mi életünket, terheinket, nehezeinket, fájdalmainkat. Hozhatjuk eléd örömeinket és hálaadásunkat is. Te tudod, hogy ki milyen állapotban van itt lelkileg közülünk, mi az, ami ott bensőnkben bennünket körülvesz, ami bennünket izgat, vagy amivel foglalkozunk, vagy mi az a szomorúság, ami miatt fáj a szívünk, vagy mi az a gyász, ami miatt szomorúak vagyunk, vagy mi az a keserűség, ami csalódást okozott nekünk. Köszönjük, hogy egész lényünkkel, amint vagyunk, úgy jöhetünk hozzád, hogy igédnek áldott szent ereje munkálkodjon bennünk. Köszönjük, hogy a te igéddel, amikor megszólítasz bennünket, akkor feddeni, tisztítani, jobbítani akarsz bennünket, de legfőképpen azt, hogy a te utadon járjunk és hozzád ragaszkodjunk. Kérünk, hogy szentelj most meg bennünket úgy, hogy elszakadjunk minden hiába valóságtól, e gonosz világtól. Engedd megélnünk azt, Urunk, hogy itt a gyülekezet közösségében a szentség vesz körül bennünket, azért, mert a te jelenléted az megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Drága Úrunk, kérünk, hogy adj nekünk irántad való szeretetet, hódolatot, megalázkodást, bűnbánatot előtted, és legfőképpen vágyat arra, hogy halljuk és kövessük szent igazságodat, a te igéd igazságát. Hallgass meg bennünket, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Isten bűnbocsánatát az ige szavával hirdetem, testvérek. Jézus Krisztus mondja, megbocsáttattak a te bűneid, többé ne vétkezzél. Amen. Az ige hallgatására is készülve énekeljük a 685. számú éneket. Hozzád jövünk, Uram, ó segíts, ne szóljon igéd hiába. Jöjjetek testvérek, könyörögjünk az igéért. Olyan sokszor kértük az előbb, hogy ne szóljon igéd hiába, de engedd meg, hogy előbb azt kérjük, hogy szóljon a te igéd. Aztán kérjük azt, hogy szóljon a te igéd személyesen hozzánk, hiszen te ismersz, Urunk, egyedül bennünket, mert ha a világ nem tudná is számos bűnünket, te előled elrejtenünk semmit nem lehet. Ezért kérünk, hogy igéddel leplezd le bennünket, adj nekünk alázatot, bűnbánatot, és aztán engedj hozzád térni, veled halni és veled élni. Jézus Krisztusért, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, az igét az előbb felolvasott igeszakasz alapján szeretném hirdetni Isten szent lelke segítségével. Hadd olvassam még egyszer a Krónikák első könyve 13. fejezetének a 3. versét, amikor Dávid azt mondja Izrael egész gyülekezetének: hozzuk ide a mi Istenünknek ládáját mi hozzánk, mert a Saul idejében nem törődtünk vele. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó kalauz szerint a mára rendelt ószövetségi ige szakaszunk nagyon érdekes lelki üzenetet hordoz. Hiszen nagyon sokan nem tudják azt, talán még templomba járók közül sem, hogy mi a jelentése annak a ládának, amit más helyen úgy is nevezünk, hogy frigyláda. Legfeljebb, akik nincsenek lelkileg kapcsolatban a Szentírással és az élő Úrral, azoknak esetleg a film jut eszükbe, az elveszett frigyláda fosztogatói. Na, nem azt akarom reklámozni nyilván, mert az is érdekes dolog, de esetleg ez jut eszünkbe, hogy igen, hát ez a frigyláda. És sokan pedig a Biblia olvasók közül sem értik a történet másik felét, amikor Uzza, amikor a frigyláda elborulna, a szekér meginog, és borulna a láda, akkor Uzza hirtelen oda kap, hogy megtartsa a ládát, hogy el ne boruljon, és akkor Isten csapást mér rá, és Uzza meghal ott. Úgyhogy Dávid nem is meri tovább vinni a ládát, hanem elhelyezik azt Obed-Edom házában ideiglenesen 3 hónapra. És majd csak aztán viszi be Dávid a frigyládát Jeruzsálembe, és helyezi el méltó helyére. Hogyha ezt a mai igét megnézzük, ez is nagyon szép példa arra, hogy nem szabad egy igét csak önmagában szemlélnünk. Hiszen ajánlom a testvéreknek, hogy emellé olvassák el a Sámuel 2. könyve 6. fejezetét, mert akkor sok kérdése választ kapnak, és választ kaphatunk. De hogyha valaki egészen világosan akar látni a kérdésben, akkor pedig majd a keddi igében meg fogja látni az 1 Krónika 15-ben, hogy miért is halt meg Uzza, hogy nem lehet azzal vádolni, bocsánat, Istent, hogy igazságtalan, mert ilyeneket is hallottam már szolgálatom alatt, hogy micsoda igazságtalanság, hát ez az Uzza jót akart, be akart segíteni, hát különben elborult volna a láda. Igen, de Isten mégis csapást mér rá, úgyhogy azt a helyet Péres Uzzának, vagyis Uzza csapásának nevezik mind a mai napig, mondja a Szentírás. Azzal kezdődik a történet, hogy Dávid király lesz, és Dávid a királysága elején eljut odáig, hogy ez a láda, amit annak idején a filiszteusok visszaadtak, nincs a helyén, hanem már nagyon régóta Kirját Jeárimban van, Abinádáb házában. A Sámuel könyvéből tudjuk, hogy ez körülbelül 20 év volt, míg a ládát otthagyták, nem vitték be oda, hova kellett volna, hanem Abinádáb házába elhelyezték, és 20 év után Dávidnak eszébe jut, hogy nincs ez így jól, összehívja a vezetőket, aztán összehívja az egész népet, és megbeszéli velük, hogy hozzuk be a ládát Kirját Jeárimból, mert méltó helyre kell tenni, és ekkor történik ez, hogy Abinádáb 2 fia, egyik a szekér előtt ment, a másik a szekéren ült, így hozzák a ládát, egy új szekérre teszik, és tulajdonképpen ekkor történik az, hogy Uzza megfogja, és halva esik össze. Na most az első kérdés az, hogy a Bibliában mi a frigyládának a szerepe. Nem is azt mondom, hogy szerepe, hanem inkább jelentése mi a frigyládának, és esetleg feltehetjük a kérdést, hogy kell-e ma frigyláda, vagy miért nincs már meg a frigyláda, mert milyen jó lenne, ha meglenne, esetleg, hogy valamilyen a British Múzeumban mondjuk ott őriznék a különféle világról oda hordott értékekkel együtt, vagy pedig trafikokban árulnák egy-egy szálkáját a frigyládának jó pénzért az egész világon, de lehet, hogy abból 20 láda is kitelne, hogyha azokat a kis szilánkokat összeraknánk. Meg aztán bálvány lenne belőle, nem is beszélve arról, amit őrzött a frigyláda. Hát testvérek, elmondom, hogy az Isten igéje szerint mi a frigyláda szerepe. Nem kell csak a Bibliához nyúlnunk, és az igét komolyan vennünk. Hiszen Isten kijelentette a Mózes könyvében, hogy a frigyláda jelentése és jelentősége az, hogy a két kérub között ott lakozik, és ami még fontosabb, és most figyeljünk, és onnan beszélek hozzád. Tehát a láda azt jelentette, hogy egyrészt nekünk egy beszélő Istenünk van, aki szólni akar hozzánk, beszélni akar velünk. Másrészt pedig, hogy Isten megszólal, és ez a szó jelenti az embernek az életet. Mert ha azt mondja a Zsoltáros, hogy ha Isten elhallgatna, akkor mi olyanok lennék, mint a sírba szállók. Akkor nem is érdemes élni. Akkor minden reménytelen, minden célt eltévesztünk, nincs semmi jövőnk, ha Isten nem szól. Ugye ezért olyan nagyon fontos az, amikor a kis gyermek Sámuel azt mondja, hogy szólj, Uram. Sok minden nem értek még, szólj, Uram, hallja a te szolgád. Aztán majd megértett minden Sámuel. Hát kedves testvérek, hogy a ládának a jelentése elsősorban az, hogy Isten beszél. A ládában őrzött dolgok is nagyon érdekesek, hiszen abban őrizték a törvényt, a 10 parancsolatot, a mannából egy darabot és az Áron vesszejét. Mit jelentett ez? Ez meg azt jelentette, hogy nem csak olyan Istenünk van, aki beszél hozzánk, hanem olyan Istenünk van, aki hatalmasan cselekszik is. Velünk és értünk. Mert ugye Isten nem csak beszél, mert szoktuk mondani, ja, hát beszélni lehet. De hanem Isten hangsúlyt ad annak, nyomatékot ad annak, inkább így mondom, hogy ő hatalmasan cselekszik a mi életünkben. Ez volt a törvény, a manna, és ez volt a Áron kivirágzott veszélye. Ezt őrizték a mannában, tehát, hogy Isten hatalmáról tettek ezek bizonyságot, hogy neki semmi nem lehetetlen, arról, hogy ő szövetséget kötő Isten, hogy őrizzék a szövetség törvényét, mert ő megőrzi ezt. Mert ő nem fog eltérni ettől a szövetségtől, ő az övéivel kötött szövetséget nem rúgja fel, nem semmisíti meg, nem hágja át, ő hű marad. Tehát erről tett a láda bizonyságot, hogy Isten hű marad, akkor is, ha mi hűtlenkedünk. Akkor is, ha mi elfordulunk tőle, ő újból odafordul hozzánk, és kegyelmesen avatkozik be, vagy bele a mi életünkbe. Tehát az Isten jóságáról beszélt az ige, és hadd hozzam ide azt a másik igét, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Tehát, hogy ösztönözze Isten hűsége, jósága, ajándéka, meg ajándékai, kegyelmes szeretete, ösztönözze az akkori embereket megtérésre. Erről beszélt tehát a láda. A Dávid észreveszi aztán egyszer, és ez a mai igénk középpontja, mikor azt mondja Dávid, hogy hozzuk ide a ládát, ami Istenünk ládáját mi hozzánk, tehát ez a baj, hogy nincs itt a láda, mert a Saul idejében nem törődtünk vele. Tehát Dávidnak most erről is érdemes lenne egyszer szólni, Dávidnak az alázatáról, Dávidnak a bűnbánatáról, Dávidnak a látásáról, a lelki meglátásairól. Hiszen egy királynak ez egy lelki meglátás, hogy hozzuk ide a ládát, mert a Saul idejében nem törődtünk vele. Tehát eltelt úgy 20 esztendő, amikor nem volt fontos, hogy az Isten beszéljen, amikor nem volt fontos, hogy Isten mit mond, mert mi azt végrehajtjuk, mi engedelmesek vagyunk, és nem is vagyunk kíváncsiak rá, hogy Isten mit akar mondani. A Saul idejében ezzel nem törődtünk. Ó testvérek, milyen jó lenne, hogyha a szívünkben ilyen bűnbánat lenne. Hogyha mi azt tudnánk mondani, hogy az életünknek van egy ilyen ideje, vagy emlékeztek, mikor Péter azt mondja a hívőknek, hogy az életetek elfolyt idejében. Hogy a hívőknek, az akkori hívőknek volt egy olyan időszak, amely elfolyt, amely úgy folyt el, hogy mindennel törődtek, csak az Istennel nem. A Saul idejében nem törődtünk vele. Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen bűnbánatod. Nem tudom, testvérem, hogy te eljutottál valaha idáig, mint Dávid, hogy ez a nagy baj, hogy a Saul idejében nem törődtünk vele, hogy az életemnek eltelt 20, 30, 40, 60 éve. És ebben az időben én sok mindennel foglalkoztam, sok mindennel törődtem, csak az Isten beszédével, az Isten igéjével nem. Micsoda drága, áldott vezető az ilyen, aki azt mondja, hogy behozzuk a középpontba az Isten igéjét. Mert a láda tulajdonképpen ezt jelenti, hogy Isten beszél. Nekünk ezért nincs szükség már ládára, mert van Bibliánk. Mert tulajdonképpen a láda azt jelenti, hogy Isten beszélni akar velünk, és mióta van Biblia, azóta abszolút nem kell frigyláda, mert itt van a Biblia a mi kezünkben, Isten innen akar beszélni velünk. Innen akar beszélni velünk. Éppen ezért, testvérek, nagyon fontos az, és nagyon drága dolog az, hogyha megnézed ezen a mai alkalommal velem együtt, hogy hol áll az Isten igéje a te életedben. Most nem az a kérdés, mennyi a fizetésed, nem az a kérdés, hogy a boltokban nőnek-e az árak, vagy nem, hanem az a kérdés, hogy hol áll az életedben az Istennek az igéje. Vajon Kirjat Jeárimban van a láda, most így mondom, hogy a periférián, vagy pedig ott, ahol van a sátorban, tehát a szent sátorban, életed középpontjában, ott van-e Istennek az igéje? A Saul idejében nem törődtünk vele. Tudjátok, boldog az, aki eljut ide. Aki nem eljut ide, hanem a Szentlélek elvezeti ide. És a Szentlélek úgy szól bele az életébe, hogy megláttatja vele ezt, bűnbánatra juttatja, kimondatja vele az igazságot, hogy a Saul idejében nem törődtünk vele. Az életünknek van egy elfolyt ideje, egy elfolyt szakasza, amikor nem törődtünk, hogy mit mond az ige. Törődtünk azzal, mit mond a szomszéd, törődtünk azzal, hogy a munkatársak mit szólnak majd, törődtünk azzal, hogy a közösség, ahol élek, mit vár el, vagy a családom mit vár el, csak azzal nem, hogy mit kíván az Úr. Mit mond Isten? Ezt meg kell, testvérek, bűnbánattal vallani, és az igéhez kell ragaszkodni. Közben az a jó, hogy azt látjuk az igében, hogy ők nem törődtek a ládával, de a láda ura törődött velük. Milyen jó az a bibliai ige, amikor azt mondja az Úr, hogy a lélek által, hogy ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad. Amikor eltérnek tőle, ő nem tér el tőlük. És megadja az újat, az új kezdés lehetőségét, vagy megadja neked a megújulásnak és a hozzávaló térésnek az alkalmát. Igen, megvetették az Isten igéjét. Tulajdonképpen, testvérek, ezért van a mi Isten tiszteletünk középpontjában is az ige. Ezért mondták a reformátorok, hogy szól a Szkriptúra, és nem csak azt mondták, hogy egyedül a Szentírás, hanem azt is, hogy tota Scriptura, hogy a teljes Szentírás. Elmaradhat egy ének az Isten tiszteletünkön, kimaradhat egy imádság, elmaradhat mondjuk a hirdetés, de az Isten igéje és annak hirdetése az viszont nem maradhat el. Hadd mondjak ilyen példákat, hogy néha megpróbáltak megkörnyékezni egy-egy temetés alkalmával, hogy ne legyen ige hirdetés, csak egy imádság. Emlékszem, volt egy kedves hívő néni, aki ezt elmondta nekem, hogy majd, ha ő meghal, és meg lehetett vele beszélni, hogy lehetetlen ne tessék kérni, hogy ne legyen ige. Lehetetlen ne tessék kérni, az Úr nem engedi meg. És olyan jó, hogy ez a kedves hívő testvérünk, ez belátásra jutott, és valóban, amikor az Úr hazaszólította, akkor hirdethettük is Istennek az igéjét és akaratát. Hát kedves testvérek, ez jelenti, hogy az Istennek az igéje. Vagy hadd mondjak ilyen példát, a kisebb közösségben néha elsütöm azt a bocsánat poént, hogy Pál apostol is református volt, meg az apostolok reformátusok voltak, meg Ábrahám református volt, meg az Ószövetség hívői, és akkor persze úgy, ahogy ti némelyek mosolyogtok, úgy sokan elkezdenek mosolyogni, hogy hát azért mégis, hát hogy lehet, hát 1517-től, vagy nem tudom, 1550-től számíthatjuk azt, hogy van református. Mondom, nem. Mert a református azt jelenti, hogy aki az igéhez ragaszkodik. És Pál apostol azért volt, bocsánat, református, bár nem így hívták, meg bennünket is mindegy, hogy hívnak, hogyha mi az igéhez ragaszkodunk, meg Ábrahám is. Amit Isten mondott, és elindult. Meg az Ószövetség hívői, ott vannak a zsidó 11-ben a hithősök sorában, akik nem azért voltak hívők, mert hiszek én a magam módján, hanem akik hitből cselekedték Istennek az akaratát. És elrejtették a gyermeket, mert nem féltek a király haragjától. Akiknek volt, vagy Gedeon, aki neki kezdett a saját apjának a berkeiben és házánál kiirtani a bálványokat, és kidobni a bálványszobrokat, meg bálványisteneket. Tehát ezek mindegy, hogy hívjuk, hanem ők az igéhez ragaszkodtak. És lehet, hogy ma van református közösség, ahol ugyan a nevében benne van, de nem ragaszkodnak az igéhez. De nem azt mondják, hogy az igét tesszük a közé. Nem, az ige Kirjáti Árimban van. Van csinnadratta, van dicsőítő zenekar, bocsánat, megint előhozom, van már minden. Ugye? Csak éppen hol a láda? Hát testvérek, mindig ezt kell megnéznünk az Isten igéjéből, hogy hol van az az Úr, aki beszél, a középen, és minden csendre térve ő előtte hújjon térdre, aki hirdet is, hallja itt az igét, adja neki szívét. Vagy pedig Kirjáti Árimban hagytuk a ládát. Ha valaki utána néz, testvérek, a továbbiaknak, hogy Uzza története mit mond nekünk ma, akkor az 1 Sámuel 6-ban már kap egy világosságot, de hadd olvassam az 1 Krónika 15-öt. Na, ezt ha valaki elolvassa majd kedden, de most megelőlegezem, lássuk meg, hogy hogyan világosodik meg, hogy Uzza miért halt meg. És mondta nekik, tunilik Dávid, ti vagytok a léviták családfői. Hívatta ugyanis Dávid a lévitákat, és azt mondta, szenteljétek meg magatokat, s a te atyátok fiait, vigyétek az Úrnak, Izrael Istenének ládáját arra a helyre, amelyet készítettem számára. Minthogy kezdettől fogva nem műveltétek ezt, az Úr, ami Istenünk csapást bocsátott ránk, mert nem kerestük őt a rendtartás szerint. Megszentelék azért magukat a papok és a léviták, hogy vigyék az Úrnak, Izrael Istenének ládáját, és felvették a léviták fiai az Isten ládáját úgy, amint Mózes meghagyta az Úrnak beszéde szerint a rudakkal vállaikra. Na, Uzza bűne mi volt? Valaki a 8-as istentisztelet után egy érdekes megfogalmazást tett ott a kiáratnál. Ugye, már nem is tudom hirtelen, hogy mi volt az a megfogalmazás. Magyarul valami ilyesmi, hogy amit kézzel kellett csinálni, azt automatizálták. Azt modernizálták. Mert tudnék, feltették egy új szekérre. És Uzza bűne az volt, testvérek, hogy ebbe belekezdett, mert ezt nem lett volna szabad, mert Isten elmondta, hogy a ládát a léviták vigyék. rúdakon és a vállukon. És ezt nem lehetett szekérre tenni. Most hadd fogalmazzam meg az ige mai lelki üzenetét. Ha nem ragackozsz az Isten igéjéhez, ha nem leszel engedelmes gyermeke az Úrnak, és nem az ige szerint jársz, a csapás és az ítélet csak időkérdése. Mert testvéreim, csak időkérdése volt, hogy az ökrök mikor térnek félre, mikor billen meg a szekér, mikor borul el a láda, mikor kell Uzzának odakapni, ez csak időkérdése volt. És akkor Dávid eltelik 3 hónap, mert Dávid is úgy megrette, hogy nem meri behozni a ládát. Nem meri behozni a ládát, hanem elhelyezik Obed-Edom házában. És ezért meg is áldja az Úristen Obed-Edom házát. És 3 hónap után Dávid eljut oda, hogy hát a baj nem ott van, a baj nálunk van. És összehívja a lévitákat, és azt mondja, szenteljétek meg magatokat, vagyis tisztítsátok meg magatokat, tartsatok bűnbánatot, mutassátok be az engesztelést. Mert akkor még Jézus Krisztus engesztelő áldozata nem történt meg. Mutassátok be, tisztítsátok meg magatokat, szenteljétek meg magatokat. Mert, figyeljük, itt van benne olyan világosan, ami Istenünk csapást bocsátott ránk, mert nem kerestük őt a rendtartás szerint. Mert testvérek, Istennél van egy rendtartás. Istennek van egy rendtartása. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten elrendelt, még a szó is majdnem hasonló. Isten elrendelt mindent. Tehát nem úgy van, hogy hát majd mi eldöntjük, hogy csináljuk. Nem úgy van, hogy hát feltesszük szekérre, aztán jön a következő, a szekeret kidíszítjük. Ugye, adjuk meg a módját, utána felvirágozzuk, aztán a ládából lesz egy bálvány. Nem, Isten azt rendelte el, hogy tegyetek rá rudat, vegyétek a vállaitokra, és a léviták így vigyék. És figyeljétek meg, hogy van, amikor így vitték, és mi lett a következménye? Például Jerikónál így vitték a ládát. Mi lett a következménye? Győzelem. Leomlottak Jerikó kőfalai. Amikor nem így viszik a ládát, akkor meg vereség. Tehát, ha nem úgy viszed az Isten ládáját, ha nem tartod meg az Úr rendeléseit, miért csodálkozol az életeden a csapásokon? Hát egyenes következménye. Hát a sok zsákutcának, amit megjártunk, vagy megjárunk, vagy amiben most benne vagy, testvérem, talán. A sok felesleges killódásnak, könnynek, a sok rettenetes bajnak, hát nem ez a neme miatt van az életedben? Nem kellene bűnbánatra jutnie miatt, hogy nem törődtünk vele? Nem a rendtartás szerint jártunk el? Hát figyeljétek meg, testvérek, hát nem a rendtartás szerint. Hát még a házi asszonynak is a recept szerint kell beletenni az anyagokat a süteménybe, nem? Hát nem tehet 2 tojással többet. Hát úgy is van tojás, tegyünk bele 2-vel többet. Hát akkor mit tudom én, kemény lesz, vagy mit tudom én, nem tudom. Vagy képzeljétek el, ha egy gyógyszertárban valaki úgy állítana össze, hát tegyünk még bele ezt is, hát ugyan sok por van itt, hát abból is hadd menjen bele. Hát nem az szerint kell, hogy hány mikrogram kell bele? Hát nem úgy van, hogy majd eldöntjük, hogy mi nem, ami éppen kell, amire szükség van. Hát az isteni rendtartástól tudunk csak eltérni. Hogy egy autót hogy lehet használni, hogy ilyen legyen az olajszint, azt megnézzük. Meg a hűtővíz színnek, mert annak itt kell lenni a max, meg a min között. De hogy az Isten mit rendelt el, arra nem vagyok kíváncsi. Hát testvérek, hát ennek a következménye mi lesz? Nem. Hát ennek a következménye mi lesz? Nem a rendtartás szerint. Nem tudom, most az elmúlt héten én sokat foglalkoztam ezzel, de lehet, hogy a csendes hetekre való készülés miatt is, hogy tulajdonképpen én azért vagyok nagyon hálás, és mondhatnak pasarétre, amit akarnak, de mi megpróbálunk a rendtartás szerint tartani Isten tiszteletet. Miért? Mert ma sokan azt hiszik, hogy lehet csinálni azt, amit akarunk. Isten tisztelet címén, vagy leple alatt bármit tehetünk. Nem, csak amit az Isten elrendelt. Csak amit Isten elrendelt. Semmi más nem tehetünk. Hát ennyire komoly, testvér. Tehát Uzza esete erről beszél nekünk, hogy ilyen komolyan kell venni. Nekem volt egy olyan kémia tanárom az általános iskolában, aki annyira otthon volt ebben a műfajban, ha lehet így mondani, hogy az országos tévés vetélkedőnek ő volt az egyik zsűri tagja, onnan Szabolcs megyéből. Hát biztos elismerték, gondolom, hogyha a tévé, amit közvetített a televízió, ő volt az egyik zsűri tag, és emlékszem, mindig azt mondta nekünk, hogy a kémia szabályokat nem szó szerint kell tudni, hanem betű szerint. Hát még lehet, most is el tudnám mondani, még azt is hanyadik oldalon van a tankönyvben a szabály. Hát, hogyha egy kémia szabályt betű szerint kell komolyan venni, hát testvér, akkor az Isten igéjét nem így kellene betű szerint komolyan venni? Hát attól el lehet térni? Nem csak az, hogy Kirjat Jeárimban hagyni, nem csak az, hogy perifériára helyezni, hanem még a második kérdés az, hogy hogyan viszonyulni hozzá, mikor már hozzák vissza, hogy félúton megállva, csak tegyük be Obededum házába. Nem, aztán Dávid beviszi, az urat magasztalva, őt dicsőítve beviszi Jeruzsálembe, beviszi a sátorba, mert ott van, onnan beszéljen hozzánk az Úr. Igen, kedves testvérek, Uzza esete biztasson bennünket arra, és figyelmeztessen arra, hogy az ige iránti minden engedetlenség. Most ez mindegy, hogy egy felekezet istentiszteletben mit gyakorol. Mindegy, hogy a te keresztjén életedben hogy gyakorlod ezt, illetve nem mindegy, mert azt látjuk, hogy ige szerint ilyen kellene, az igéhez ragaszkodva, mert minden engedetlenségnek meg lesz és megvan a következménye. Ezért testvérek, hadd helyezzem ma szívetekre ezt a drága igét, amit Isten adott nekünk, vissza az őt megillető helyre. Ne halogassuk, hogy igaza van az Isten igéjének, és az Isten igéjét oda helyezték vissza a középpontba. És mindenkin higgyétek el, hogy áldás lesz az életén. Megáldá az Úr Obededom házát. Tehát azt a közösséget, azt a gyülekezetet, azt a hívő embert, aki azt mondja, hogy én az igéhez akarok ragaszkodni, azt Isten meg fogja áldani. Azt Isten meg fogja áldani. Lehet, hogy nem lesz népszerű, mert ne haragudjatok, ez vesz ma körül bennünket. Aki ma az igéhez akar ragaszkodni, az nem népszerű. De még az elődöm mondta azt annak idején, hogy nem népszerűeknek kell lenni, hanem igeszerűnek nekünk. Hát így van. Lehet, hogy elveszted a népszerűséget. Lehet, hogy el fognak menni 30-an a gyülekezetből, mert ők máshogy gondolják. Teljesen mindegy, hogy gondolják. Vagy hogy gondolod, meg én hogy gondolom. Egy a fontos. Mit mond az ige? Mi ezt mutatjuk, ehhez szeretnénk ragaszkodni, és azokkal együtt szeretnénk Istent magasztalni és dicsőíteni, akik azt mondják, hogy igen, mélyen meghajlok im színed előtt, önst ki kegyelmedet, töltsd ki erőt, szólj hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de indulj is el, és tartsd meg az ő parancsolatait, mert az ő parancsolatai nem nehezek. Amen. Egy énekverset énekeljünk, testvérek, válaszul az igére a 25. Zsoltár első versét, a 25. Zsoltár, bocsánat, 5. versét, 25. Zsoltár 5. verse, az Istennek minden uta kegyesség és nagy hűség, azoknak, kik mondására gondot tartnak mindvégig.
Thank you.
csendesedjünk el, így helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálaadással köszönjük, hogy nem csak beszélő Isten vagy, hanem tettél is mi érettünk, és hatalmasan cselekedtél, és köszönjük, hogy nekünk nem a mannát kellene őrizni, vagy a Áron veszélyét, még a törvénykönyvet sem, hiszen ott van a Bibliában, hanem a te hatalmas szavad és tetted Jézus Krisztusban nyilvánult meg. Köszönjük, hogy az úrvacsorában, a keresztségben, a sákramentumokban szemlélhetjük, hogy te hatalmasan cselekvő Isten vagy, aki nem akartad, hogy a bűnös ember meghalljon, hanem azt akartad, hogy megtérjen az ő útjáról és éljen. És köszönjük, hogy ezért hirdetteted a te igédet, és tárod a gyülekezet színe elé ennek bizonyítékait, kegyelmes tetteidnek az ajándékait. Magasztalunk téged Jézus Krisztusért, ami Urunkért, akiben ezt a beszédet felerősítetted, aki által szóltál hozzánk, őt küldted, Urunk, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Kérünk téged, hogy segíts el bennünket bűn látásra, hogy meglássuk, hogy hol az ige az életünkbe, hova kellene helyezni az igét, hogyan kellene annak teljes mértékben alárendelni az életünket, és igazat adni a te beszédednek. Bárcsak mi is úgy lennénk, mint a Zsoltáríró, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Bocsáss meg, hogy életünk idejében valóban nem törődtünk vele. Volt az életünknek egy olyan szakasza, amelyre elmondható, hogy ezzel nem törődtünk. És közben a legfontosabbal, a leglényegesebbel nem törődtünk, nem csak a te beszédeddel, hanem a saját üdvösségünkkel, az örök életünkkel. Nem törődtünk a megváltás drága ajándékával, Jézus Krisztus vérével, aki önmagát adta értünk. Jövünk most hozzád, Urunk, és megvalljuk neked, hogy nálad van a bocsánat, hogy féljünk téged. Te adhatsz nekünk új szívet, új reményt, megújulást, megtisztulást, ad, hogy meg tudjuk magunkat szentelni ilyen értelemben. Légy jelen az életünkben, és te határozd meg mindent. Törd le minden ellenállást, ami szívünkben, Urunk. Hiszen remény, vigasz, megoldás csak te vagy. Ezért kérünk téged, Urunk, hogy áldj meg így bennünket a gyülekezetben, hogy igéd középpontban így lehessen. Áld meg a betegeinket, hogy igéd vigasztalja őket. Áld meg a gyászolókat, azokat is, akik a héten temették szerettüket, azok is, akik majd most fognak temetni. Kérünk téged, hogy hagyd legyen írs, gyógyító erő számukra a te beszéded, hiszen te vagy a minden vigasztalásnak Istene. Kérünk, hogy áld meg a csendes héten levőket, csendes hétre indulókat, áld meg a szabadságon levő testvéreket, akik testileg is pihennek, és ennek a nyárnak még a napjait, ami számunkra, gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket, munkába igyekvőket. Kérünk, hogy hordozz bennünket sas szárnyakon, ahogy énekeljük az énekben. Szereteted, hatalmad és erőd szerint, Urunk. Amen. Csöndes imádságban tárjuk az Úr elé mi is hálaadásunkat. Jézus Krisztus így is tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 199. dicséretet énekeljük, mielőtt Isten igéjét áldásként meghallgatnánk. A 199. dicséretünk így kezdődik: adjunk hálákat az Atya Istennek. Jakab apostol leveléből olvasom az áldó igét, testvérek. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Amen.